Isten igéjét Józsué könyvéből fogom olvasni, a 14. fejezetnek a 6-tól 15-ig terjedő versekig. Júda fiai Gilgában Józsué elé járultak, és a kenizi Káled, Jefunne fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad, Kádés Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádés Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amely a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét, de én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony, a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 80 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is, harcba vonulok és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagy városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebron Kálébnak, Jefunne fiának. Ezért lett Hebron a kenizi Kálébnak, Jefunne fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét. Hebron neve azelőtt Kirjat Arba volt, Arba volt a legnagyobb ember az anákok között. Azután béke lett az országban, nem volt háború. Eddig Isten igéje, imádkozzunk.
Kezdem egy kérdéssel. Rajtam kívül van valaki itt, aki nehezen tanul meg dolgokat. Van olyan, hogy látom, hogy többen jelentkeznek. Én azt látom, hogy az ismétlés segít, amikor mi nehezen tanul dolgokat. A héten egy páran kimentünk baseballozni, és aki először az életében baseballozott, akkor látta azt, hogy nem egy könnyű dolog, egy ilyen vékon ütővel találni egy labda, csak egy kicsivel nagyobb annál. És amikor jön a labda, az ember próbál valahogyan ütni azt, és ha az ember először csinál ezt, akkor nagyon nehéz. De én az Egyesült Államokban növekedtem föl, és 6 éves koromtól minden nyáron, egész nyáron baseballoztam. Az első év, amikor játszottam, volt egy olyan szabály, hogy az ember akkor tud játszani abban a gyerekbajnokságban, ha április 15-ig 6 éves. És én április 15-én 6 éves lettem, hogy én tudtam játszani. A legfiatalabb voltam az egész bajnokságban, és a következő évben azt döntötték, hogy nem jó, ha ilyen fiatalon játszanak, és változtak a szabály, és azt mondta, hogy április 1-ig kell, hogy legyen 7 éves a gyerek. De én kivétel voltam, azt, hogy az előtti évben már játszottam, akkor a következő évben azt mondom, hogy jó, játszhat akkor is, ha túl fiatal vagy. De a lényeg az volt, hogy én játszottam, és én kimentem, és én gyakoroltam ütni a labdát újból, és újból, és újból. És végre, egy 10 év után megtanultam azt, hogy hogyan kell csinálni azt. De az ismétlés az, ami fontos. És valahogyan, amikor mi olvasunk az igét, néha Isten mondja nekünk, hogy szükségünk van az ismétlésre. Ha mi olvasunk valamit az igében újból és újból, akkor egy idő után valaki azt mondja, hogy esetleg ez fontos. Nem véletlen, hogy Isten újból és újból teszi ezt az igében. Például ha mi olvasunk azt az igét, hogy az igaz ember pedig hitből él. Esetleg az ember tudja azt, hogy az szerepel a Róma első részében a 17. versben, de az az érdekes, ha mi tovább menjünk, visszamenjünk az Ószövetség, a Habakkuk könyvében a második rész, a negyedik vers, a Galata level, a harmadik rész, a 11. vers, a Zsidókhoz írt level, a 10. rész, a 38. vers, mindegyik helyen ugyanaz van leírva. Igaz ember pedig hitből él. Akkor én azt valahogyan a sok ismétlés után azt mondom, jó, akkor ez fontos. A felolvasott igében látjunk egy másik ilyen kifejezés, amikor az igé beszél Kálébról. És itt ebben a rövid szakaszban, a 14. részben háromszor látjunk ugyanazt a mondat, amikor beszélnek Kálébról. És azt mondnak, hogy ő teljes mértékben követte Istent, az Urat. Teljes mértékben. Az az érdekes, ha mi visszamenjünk a első történet, amikor találkozunk a Kálébbal a Mózes 4. könyvében, a 14. rész, a 24. vers, és a 32. rész, a 12. vers, megint ugyanaz szerepel. Az, hogy ő teljes mértékben követte az Urat. Szinte a Mózes 5. könyvében van egy másik alkalom, amikor beszélnek róla az első rész a 36. versben, és mit mond róla? Azt, hogy ő teljes mértékben követte Istent. Kíváncsi vagyok, ha valaki beszélne rólunk. Tudnék-e ezt mondani rólunk? Hogy mi teljes mértékben követjük az Urat. Valahogyan én azt látom, hogy a könnyebb dolgokban mi tudunk követni az Urat. Amikor ő nem túl sokat kér tőlünk, akkor mi tudunk követni őt. De amikor van egy nehezebb feladat, akkor tudunk követni őt? Jól ismerjünk a történet a Kálébb életeből, amikor ő volt egy a 12 kény között, akik bementék az ígért földre. Olvasunk erről a Mózes 4. könyvében a 13. rész. És amikor a kémek oda mentek, mindannyiunk tudjunk azt, hogy a földet, amit láttak, az nagyszerű volt. Láttak, hogy milyen nagyszerű termést hozott azt a földet. És amikor visszaérték, és adtak a riportot a Mózesnek, hogy mi van, azt mondták, hogy igenis, nagyon jó az a föld. Mind a 12-ben volt együttértés abban, hogy jó az a föld. De a 12 között csak kettők voltak, akik azt mondták, hogy menjünk be, és foglaljunk meg. Mi volt a probléma? A többi 10 azt kell mondanom, hogy ők nem voltak kész teljes mértékben követni Istent. Ők féltek a körülményektől. De az érdekes, hogy Józsué és Kálébb azt láttak, hogy Isten mit ígért. És amikor ők néztek azt, hogy Isten mit ígért, akkor azt mondták, hogy ha Isten megígér valamit, akkor semmi akadály. Én tudok azon az úton menni. A kérdés az, hogy Isten megígért valamit, vagy nem. Kálébb azt mondta a népnek, hogy nem kell félni a néptől, az emberektől. mert az Úr felünk van. Azt kell látnunk, hogy ha mi járunk Istennel, ha mi teljes mértékben követjünk őt, ő mindig velünk lesz. A Bibliában van rengeteg példa. Nagy események, amikor a különböző hithősek hoztak egy döntést, hogy igenis én szeretnék követni az Urat. Amikor Isten kérte Ábrahámtól, hogy menjél egy messze földre, akkor ő vállalta, és ő ment. Amikor Dániel látta, hogy hoztak egy törvény arról, hogy nem szabad imádkozni, Dániel hozott egy döntést, és ő azt mondta, hogy annak ellenére, hogy mit mond a törvény, én fogok teljes mértékben követni az Urat. Vagy látjunk a történet Hoseasról, amikor Isten mondta neki, hogy újból vegye a feleségül, a volt felesége az parazna nő. Én azt mondom, hogy esetleg vannak határok, amikor tudnunk mondani, hogy Isten várjál egy kicsit. Amit ebben a helyzetben kért, ez mások. Én tudnám képzelni, hogy a Hoseas valami ilyesmit gondolt. Hogy, de Isten, te nem emlékszel, hogy ő az utolsó időben milyen életet él? Nem is láttam bűnbánat, de és te azt mondsz nekem, hogy feleségül kell vinni őt? Ő teljes mértékben kész volt követni az Urat. Akkor is, ha első látásból nehéz volt, vagy lehetetlen volt azt csinálni. Vagy ahogyan egy pár hónappal ezelőtt beszéltünk az Eszter történetéről. És amikor ő mondta azt, amikor kiderült, hogy mi a helyzet, és ő azt mondja, hogy én bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, akkor veszek el. Ő azt látta, hogy nincs semmi garancia, hogy ha ő csinálja azt, amit Isten akar, amit Isten kér, hogy ő jól fog járni azon. De mégis azt megtette. És idővel látjuk azt, hogy Isten hogyan gondoskodott róla. Az ő helyzetben elég gyorsan látjuk azt. Ha nézünk a József történetre, ott látjuk, hogy más a helyzet. Amikor József úgy döntött, hogy ő teljes mértékben fog követni az Urat, ő börtönbe került. Nem egy rövid időre se. Gondoljunk róla egy kicsit, azt mondja, hogy Isten, én teljes mértékben követtem téged. És most már itt vagyok a börtönben. Milyen Isten vagy te? Hogy ilyen büntetést adsz annak az embernek, aki követ téged. Én azt mondom, hogy amikor mi így gondolkodunk, mi rövidlátóak vagyunk. Mert az egész történet kell látni. És esetleg egy rövid időre igenis nehezebb volt az ő élete, amiatt, hogy ő teljes mértékben követte az Urat. De idővel látjunk az Isten gondviselése az ő életében. Az új szövetségben hasonló helyzetek látjunk a Paul életében, a 2. Korintus 12. részben olvasunk arról, hogy Isten adott egy tüské az ő testében. és mi látjuk, hogy ő imádkozott, és kérte, hogy Isten vegyen el ezt tőle. De utána ő azt mondta, hogy amikor én gyenge vagyok, te erős vagy. Amikor volt ez a helyzet az ő életében, ez a tüske, mi bizonytalan vagyunk, hogy pontosan mi az, lehetséges, hogy egy betegség, lehetséges az volt, hogy valami képesség hiányzott az ő életében, nem vagyunk 100%, hogy mi ez. De bármi, ami volt, mi tudjunk, hogy ez nehéz volt Paulnak az ő életében. De látjuk, hogy a Paul életében, amikor volt ez a tüske, ő azt mondja, hogy nem mondta azt, hogy jó Isten, én feladom, túl nehéz, túl bonyolult. Nem. Ő azt mondja, hogy Isten, amikor én gyenge vagyok, te erős vagy. Én teljes mértékben fogok követni téged. Később ő azt mondja, hogy a kegyelmed elég. Hiszünk azt, hogy az Isten kegyelme elég nekünk. Ezek a példák, amit felsoroltam, mindegyik helyzetben azt mondták, hogy igen. Én azt mondom, hogy állandóan vannak helyzetek a mi életünkben, amikor kell hozni azt a döntést, hogy én teljes mértékben fogok bízni az Úrban, vagy nem. Lehetséges, hogy a családokban van egy pékozló gyerek. És ez nagy fájdalom okoz a szülőnek az ő szívében. Akkor tudunk mondani azt, hogy teljes mértékben fogok követni az Urat. És nem lesz az a vád bennünk, hogy Isten nem volt hőséges az én gyerekem életében. Vagy esetleg az ember küzdik valami betegséggel. És valahogyan mi azt mondjuk, hogy a betegség miatt Isten elhagyott engem. Isten nem foglalkozik velem. Tudunk akkor is mondani azt, hogy teljes mértékben követem az Urat. Esetleg volt valami kudarc az életedben. Az iskolában, a munkahelyen. Nem sikerült elérni azt, amit akartad elérni. Nem vettek fel arra az egyetemre, ahova akartad menni. Nem vették fel arra a munkahelyre, ahova jelentkeztél. Akkor mit csináljuk? Elforduljunk Istentől, vagy azt mondjuk, hogy ebben a helyzetben is teljes mértékben kövessem az Urat. Én azt mondom, hogy nem lesz mindig könnyű a helyzet. Amikor Caleb bement az ígért földre, azt mondták, hogy az emberek ott olyanok voltak, mint az óriások. Én azt mondom, hogy esetleg volt oka a félelemre. De ő azt mondta, hogy teljes mértékben én követem az Urat. És én megteszem, amit ő mond, és amit ő kér. A másik, amit látjuk a Caleb életében, az, hogy ő nem került a többség hatása alatt. Tudjunk azt, hogy ott volt 12 kém. 10 azt mondták, hogy nem. Milyen könnyű lett volna azt mondani, abban a helyzetben nem akarok kilógni a sorból. Ha 10 ezt mondanak, akkor valószínűleg ő többet tudnak, mint én. Nagyon könnyű nekünk próbálni megfelelni a tömegnek. Hogy mi az, ami az elvárás? Gondoljunk azt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. És akkor ott volt a tömeg, és akkor azon a napon, a virágvas napon a tömeg mellette volt. De 5 nap múlva a tömeg ellene fordult. A tömeg hatás látjunk azt, hogy lényegében egész Jeruzsálem ellene volt. Ha mi lettünk volna ott abban a helyzetben, mit csináltunk volna? Lett volna bennünk a bátorság ellenállni a tömeg ellen? Én azt mondom, hogy én örülök, hogy nem voltam ott, és nem kell kiderülni, hogy én mit csináltam volna abban a helyzetben. Vagy egy pár fejezet múlva, miután ez történt, az apostolok cselekedet 4. részben, látjunk, hogy Pétert és János vitték a főpap és a nagy tanácsadót. És ott azt mondták nekik, hogy nem szabad beszélni Jézusról. Tömeg hatás, a nagy tanács, a főpap, kis nyomásban, ők mit mondtak? Mert nem tehetünk, hogy ne mondjunk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azt mondok, hogy annak ellenére, hogy ti azt mondtok nekünk, hogy nem, mi más nem tehetünk. Mi láttunk valamit, mi tapasztaltunk valamit, muszáj hirdetni az örömért. A tömeg hatás mindig ott van. És a tömeg mindig próbál kényszerítni minket egy olyan irányba, ami esetleg nem a helyes út. De valahogyan mi akarunk megfelelni. Mi azt mondhatjunk, és esetleg nem hangosan, mi akarunk népszerű lenni. És mi tudjunk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi ellenálljunk a tömeg hatás alá, mi nem leszünk népszerűek. Ismerjük azt a példa, egy iskolában egy kísérlet csináltak, és a tanár rajzolt 3 vonal a táblára. A középső lényegesen kisebb volt, mint az első és a harmadik. És megbeszélte az osztályval, hogy amikor bejön egy új diák, fogunk fölteni a kérdést. És a kérdés a következő. Egyforma a 3 vonal, és mindenki azt kell válaszolni, hogy igen. Bejön az új gyerek, a tanár fölteszi a kérdést. Egyforma a 3 vonal, igen. Az új gyerek, aki bejön, hagyja, hogy az a középső, az rövidebb, de biztos én rosszul látom, mert ha mindenki azt mond, hogy igen, akkor én is mondom, hogy igen. És azt mondták, amikor csinálták ezt a kísérletet, a lényeges többséget bejöttek egy ilyen helyzetbe. Inkább azt mondták, hogy igen egyformák. Amikor teljesen nyilvánvaló volt, hogy a középső rövidebb. Miért? Mert nem mert kilógni a sorból. Mert nem mert félni attól, hogy a tömeg mit fog gondolni. hallandó vagyunk kiállni, esetleg azt a gimnázium osztályban, amikor föltesznek a kérdést az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És az összes osztály azt mondja, hogy nem. Mi tudunk kiállni, az azt mondja, hogy igen. Amikor egyetemista voltam, az egyik tantárgyam, amit tanultam, a nyilvános beszéd. És ott a tanár adott nekünk különböző feladatokat, amiről kellett beszélni. És valahogyan a fél év elején ő kijelentette, hogy ő a keresztények ellen. És ő azt mondja, hogy ne hozzatok olyan témakat ebbe az osztályba, mert ha ilyen témakat hozod, akkor csak probléma lesz belőle. És akkor volt a harmadik beszéd, amit kellett tartanunk, és én gondolkoztam arról, amit a tanár mondott, és az előadás téma az, hogy kellett bizonyítani valamit tényekkel. És akkor én úgy döntöttem, hogy muszáj beszélni a feltámadásról. És én azt mondom, hogy én jobban készültem arra az előadásra, mint bármelyik alkalom, bármelyik iskolatantárgy az egész 4 év az egyetem alatt, nagyon sokat foglalkoztam vele. És én bementem, és tartottam az előadást, csak a tényeket próbáltam felsorolni. Láttam, hogy az előadás alatt a tanár feje egy kicsit nagyobb lett, egy kicsit vörösebb lett, egy kicsit idegesebb lett. De az volt az érdekes, hogy a végén elismerte, hogy jól csináltam azt a feladatot. De utána kérte, amikor a következő előadás van, amikor kell meggyőzni embereket valamiről, ne beszéljen a kereszténységről. És én úgy éreztem, hogy akkor nem muszáj beszélni a kereszténységről, mert én már kiálltam a hitem mellett. Isten ezt várja tőlünk, hogy mi ne álljunk a tömeg hatása alatt. És én miért nem mondani azt, hogy a következő 10-20 évben csak nehezebb lesz nekünk, mint keresztények. A társadalom egy olyan irányba megy, ami ellentétes a Bibliában. Az elkültők, ami azt mondnak, hogy helyes a társadalomban, ellentétes azzal, amit mi hiszünk. És egyre nehezebb lesz kiállni, és mondani azt, amit a Biblia mond. A lényeges többség valamit mond. Mi tudunk fölállni, és azt mondani, hogy nem együtt értek ezzel. Az első Korintus 15. rész, a 33. vers mondja egy hasonló gondolatot. A jó elkötött megrontja a rossz társaság. Azt látom, hogy óvatos kell lennünk, hogy kivel barátkozunk. Nem azt mondom, hogy külön kell élni a világból, de én azt mondom, hogy óvatos kell lenni azzal, hogy kik azok a barátok, akire figyelünk. A rossz társaság tönkreteszi a jó elkötőt. És mondom, hogy keresni kell az egyensúlyt. Mert azt nem jelenti, hogy mi teljesen kivonuljunk a világból, ez lehetetlen, de én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lennünk. És csak akkor lehet belemenni egy helyzetbe, ha mi tudjunk azt, hogy én erősen tudok állni abban a helyzetben. A Kálev, látjunk azt, hogy ő bízott az Úrban, látjunk azt, hogy ő nem volt hallandó követni a többséget, a tömeget. És a harmadik, én tudom, hogy bolyban leszek itt a feleségemmel, de én azt mondom, hogy a harmadik azt írtam itt, hogy Kálev nem vonult nyugdíjba. És amikor én mondom azt, tisztázni akarok ezt a gondolatot, ez nem jelenti, hogy az év végén a Solt Attila nem mehet nyugdíjba. Nem arról van szó itt, hanem lelki értelemben az ember nem tud nyugdíjba menni. Egy munkahelyből igen. És én azt mondom, hogy sok helyzetben kell. Én ismerem egy olyan helyzet most, ahol egy lelkész már kezd az Alzheimer's kortól szenvedni, és ő nem hallandó nyugdíjba menni. És a gyülekezete amiatt szenved. Van olyan idők, amikor az ember nyugdíjba kell menni, de lelkileg nem. Nem tudunk mondani azt, hogy én már elég időre jártam Istennél, én eleget szolgáltam, én most már csak fogok leülni a nézer térbe. A szomorú, amikor látjunk azt, hogy valaki nyugdíjba megy, mielőtt nyugdíjba megy. Szinte ismerem olyan helyzetek, ahol egy lelkész szolgál, már sokszor nehéz helyzetben, sok kudarc volt a szolgálatban, és már fulladta. Ő még papíron a lelkész a gyülekezetben, de már nincs a lelkesedés benne. Nincs a cél előtt. Ahogyan csinálhatunk egy repülőgéppel, mi benyomjunk az automata pilóta. A gép magától megy. És föntáll egy veszély a mi hívő életünkben, hogy mi csak benyomjunk a gombot, és azt mondjuk, hogy megy. És lényegében az ember ezzel nyugdíjba megy. Szükség van arra, hogy az ember életében mindig legyen új céljai, új kihívások. Nem lehet kivonulni a lelki küzdelemből. Őrszel fogunk kiadni egy könyvet, amit Howard Hendricks írt, és a tanításról szól a könyv, és abban a könyvben van egy példa, amit a Hendricks mond, egy nő, aki ismert, és azt mondta, hogy ez a nő, amikor 86 éves volt, meghalt. És ő mesél arról, hogy emlékszem, amikor 83 éves volt ez a nő, és mi mentünk Izraelbe. És amikor mentünk Izraelbe, a legtöbb ember a csoportban fiatal amerikai futballisták voltak. És ez az ember azt mondja, hogy végig az úton, ez a 83 éves néni, ő mindig volt az első a sorban, és mindig kiabált az amerikai futballistáknak, hogy miért olyan lassúak vagytok? Gyerünk, ott van olyan sok minden, amit meg kell nézni. A Hendricks mesél arról, hogy amikor ez a néni 86 évesen meghalt, a lánya szólt neki, hogy találtam az íróasztalon egy papírt, amilyen mostanában dolgozott. A szíme, amit adott a papírnak, a céljaim a következő 10 évre. 86 évesen. És ott volt az ő papíron, hogy ő mit szeretne csinálni a következő 10 évben. Itt a Józsué 14-ben mi olvasunk, hogy Kaleb 85 éves volt, amikor bementek, és lefoglaltak a földet. És olvasunk itt ebben az igény szakaszban, hogy volt egy terület, ahol nagyon erős városok voltak, és nagyon erős volt az ellenállás. És azt a hegyet, az volt, amit megígértek Kaleb. És azt látjuk, hogy ő 85 évesen oda ment, és lefoglalta ezt a földet. Olvashatunk erről a 15. részben ebben a fejezetben, hogy az nem okozott probléma neki, hogy 85 évesen kellett egy nagy kihívás az ő életében. Nem lehet lelkileg nyugdíjba menni. Mindig kell kitűzni újabb feladatokat és célokat a mi életünkben. Múlt héten a csendes héten, vagy az azelőtti héten, a Dan mindig az alkalmak végén felsorolt egy pár alkalmazást. Én szeretnék hasonlóképpen csinálni. Most 3 alkalmazás ebből az ige szakaszból. Az első föl kell tenni azt a kérdést, hogy Isten milyen hitlépés vár tőlem ezen a héten. Milyen hitlépés vár tőlem ezen a héten? A másik az, hogy ki az, vagy van-e valaki, aki negatív hatás a te életedben? Van egy olyan ember, mondom, hogy a tömegben a te életedben, aki rossz irány visz téged. És a harmadik, mi az a hegy, ami ott van előtted, amit Isten ad, és azt mondja neked, hogy ezt kell támadni. Mi az a feladat, ami előtted áll, amit Isten vár, hogy lépjél bele a harcba. Teljes mértékben bízni benne abban a helyzetben. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálát adunk neked, hogy te mindig velünk vagy. Hálát adunk neked, hogy a Szentírásban sok mindent megígértél nekünk. Kérünk, hogy segíts minket, hogy minden helyzetben tudunk bízni benned, és nem figyelni a körülményekre, nem kerülni a többség vagy a tömeg hatása alatt. Kérünk, hogy mi tudunk figyelni rád, és bízni benned, mert te vagy a megváltónk, és te vagy a mi Urunk. Kérünk, segíts minket ebben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.